kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
És akkor, ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Varó Dániel, József Attila díjas költő, műfordító. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát nagyon örülünk, hogy végre itt tudunk beszélgetni. Valamikor még, már nem is emlékszem, de talán valamelyik a Devizakereskedő című kis szösszeneteddel itt örvendeztettük a közt, és több apropóból beszélgettünk itt ma, ezeket később majd elmondjuk, de kicsit beszéljünk arról, hogy hogy kezdted annak idején. A zene alatt meg a hírek alatt beszélgettünk, hogy én valamikor szerintem ezekkel a répaversekkel, répaszonettekkel találkoztam először, de ez nagyon réged, 2000 környékén volt.
2000 körül volt, ott azt mondja, egy ilyen indexes topik répaköltészet. Nem én találtam ki, nem volt, hanem azt hiszem egy Jehova Szóda Nick nevű nagyon jó pofasrác, és ő állt előző, hogy répa, ilyen répa verseket írkált, és akkor aztán én hoztam létre ennek külön egy topikot. Hát voltak, akik ilyen pajzánabb irányokba mentek, én inkább az ilyen abszurd vonalat próbáltam, és akkor mindenféle verseket átírtuk répásra, igen, nagyon jól elszórakoztunk.
Igen. Itt keményebb irodalmárok így ezt nyomon követhették, hogy éppen melyik szonetforma valósul meg, és én azt nem értettem egyébként, hogy lehet ezt így ennyire répásítani, tehát az
kihívás volt.
Igen, kihívás volt, igen, formagyakorlat. Oké, mi vitt arra erre, hogy ezzel a pályán indulj el? Oké, a műfordítás az egy érthető dolog, de a költészet, és alapvetően ez a típusú, amivel te foglalkozol, hogy néha egy kicsit magadat sem komolyan véve, néha egy kicsit viccelődve, kikarikírozva, kicsit abszurdba is elmenve.
Igen, hát még gyerekkoromban kezdtem írni verseket, akkor igazából azért kezdtem főleg, mert a nővérem írt verseket, és akkor ilyen kis testvéri féltékenységből kezdtem. Aztán a középiskolában mutattam a magyar tanáromnak, Kassner Tibor nagyon jó tanár volt, és ő volt az első, aki megmondta, hogy nagyon rosszak a verseim, akkor ez nagyon rosszul esett, de úgy érdekelt, hogy tudnék jobbakat írni.
21-ben.
Igen, azt nem is tudtam.
Úgyhogy véletlen egybeesés.
Hát nagyon szeretem őt, de igazából ez mind távol áll tőlem, tehát arra jöttem rá, hogy ugye hát ez, amit tényleg mondjuk a magyar költészetben alapvetően szeretem és fordítom, és tőlük sokat merítettem.
Hát aki olvasta túl a Maszathegyent, az láthatja ezeket, tehát a badar.
Ez egész van egy badarról.
Az igazi berobbanás, ugye?
Igen, volt először egy Bögre az úr, az volt a címe az első kötetemnek, azt elvileg ilyen felnőtt kötetnek szántam, persze abban is voltak ezek az ilyen boci-boci tarkát iratok, meg sok ilyen inkább paródia vagy játékosabb dolog, és nagyon sokan azt mondták, hogy ilyen gyerekesek a verseim, azt írták, egy kritikába szoktam emlegetni, mert nagyon viccesnek találtam, hogy én a posztinfantilizmusnak vagyok az előfutára, nem posztmodern, nem
posztinfantilista.
Ezt írták, tehát egy posztinfantilista költ vagyok, és hát ebben nyilván sok igazság volt, és akkor gondoltam, hogy akkor inkább gyerekkönyvet kéne írnom. És akkor úgy nekifutottam a Maszathegynek. Először csak ilyen versbetétek voltak belőle, tehát azt gondoltam, hogy csak egy ilyen laza verses kötet lesz, de aztán úgy kezdett az ügy összeérni, és akkor az jutott eszembe, hogy egy ilyen Onyegin strófás verses meseregénynek írom, és hát akkor ott is nagyon kiéltem a mindenféle ilyen költői játékos szenvedélyemet, és ezért aztán nagyon sokan mondták, hogy nagyon felnőttes, és hogy csak a sznob óvodások lehettek a célközönségem, mert van egy irodalmi utalás van benne.
Van hát egyrészt van irodalmi utalás bőven, meg hát amit emlegettél itt arról, hogy kell egy költőnek verset írnia, de én úgy éreztem, hogy elég sok ilyen önéletrajzi elem is belekeveredett. Vagy ez csak tévedés? Vagy?
Hát elhülyéskedtem ezzel is, mert hogy engem nagyon érdekelnek a mindenféle műfajok, formák, és ugye pont a magyar szakon romantika vizsgára végre elolvastam az Anyegint, ami a gimnáziumban kimaradt, nekem felkötelező volt, és akkor nagyon tetszett ez a versesegény műfaj, és ugye ott is Puskin azt csinálja, és az nagyon vicces szerintem, hogy a narrátor folyton elkezd magáról beszélni, és akkor kvázi életrajzi dolgok vannak bele, úgyhogy ezt átvettem, és akkor azért vannak ilyenek, hogy csúfoltak engem kiskoromban, meg tehát ugye csomószor már kicsit így hát eljátszva azzal, hogy bosszantani az olvasót azzal, hogy nem a történetet göngyölítem, hanem folyton előtérbe tolakodom, hogy velem mi van.
Jó, beszélünk akkor még arról, hogy új könyved is megjelent, és hogy lehet a Maszathegy sikerére ráépíteni, kicsit máshogy, más módon. De volt itt egy nagyon érdekes dolog, együttműködtél egy céggel, és digitalizáció kapcsán, vagy a digitalizációról írtál verseket, ugye az NNG felkérésére. Ez egy ilyen ingyenesen letölthető kiadvány, már csak ezért is említjük itt meg. 12 vers van benne, ahol gyakorlatilag a YouTube-ról és mindenről, ami digitális, arról írsz. Ezt is egy páran félreértették. Én azért nyomon követtem azt, hogy mi történik veled, és hát ugyanúgy, ahogy a konnektorban nyúlásos botrány volt, ugye azért volt itt is, hogy hát ez nem költészet, mert miért írsz erről, meg minden.
Én nem találkoztam ezzel, ugye itt pontosan arról van, hogy ilyen informatikai szakmák 12-t lehet válaszol, machine learning szakértő, meg a field tester, meg mindenféle ilyen etikus hacker is ilyesmikről, ugye úgy, hogy az ilyen kis 6-10 éves korosztálynak is élvezhető legyen, meg hogy kedvet csináljanak, mert állítólag ezek ilyen hiány szakmák, tehát hogy itt nagyon, vagy hát egyre több munkaerőre is szükség van, úgyhogy ilyen reklámot csinálni ezeknek. Én nem találkoztam itt igazából rossz visszajelzés, általában szórakoztak.
Talán csak értetlenkedés, hogy miért a YouTube-ról ír verseket, hát pont ugye az lenne, tehát hogy is mondjam, kontrasztban van vele, hiszen próbáljuk ezt a korosztályt is ránevelni arra, hogy egy kicsit olvasson meg költészet, és közben pedig a YouTube-ról és a digitalizációról szólnak.
Igen, de pont az van, tehát ezen általában a szülők szoktak így háborogni, és szerintem ez abszolút egy félreértésen alapul, tehát hogy ugye abból, hogy amiket az iskolába tanulnak verseket, azokat ugye, azok régi versek, és hát akkor azért nyilván 100 meg 200 éves dolgokról szólnak, de amúgy a költők általában mindig a saját korukról írtak, a saját nyelvükön. Petőfi is írt a Vasútról nagyon lelkes költeményt, Kosztolányi a telefonról, Babics a moziról, mozgó filmszínházkép, nem tudom már, hogy nevezte ilyen vicces régi szóval, vagy az automobilról, tehát hogy ez egy általános dolog, hogy ami körülvesz minket, arról írnak a költők általában azon a nyelven, amin beszélnek, csak mi megszoktuk, hogy minden olyan régies. A gyerekek abszolút zsigerileg érteni szokták, és szórakoznak rajta, és minél inkább olyasmiről szól egy vers, ami nekik ismerős, annál jobban tetszik nekik, úgyhogy a gyerekek részéről sose láttam értetlenkedést, és a konnektoros versben is mindig értették, hogy ez egy vicc.
Persze, de én azt nem értettem ebben, hogyha egy ilyen kis rövid kitérőt tehetünk, hogy hát azért rengeteg olyan mese, és minden volt, ahol mindenfélét felvágtak, meg kivágtak, meg hát borzalmas dolgok történtek benne.
Hát a népmesék a leghorrorisztikusabbak, igen.
Úgyhogy igen. Oké. Az új kötet, az pedig a Szomjas Troll, kis viking legendárium, és itt egy picit hát ezeket a trollokat, mocsári goblinokat, orkokat, leprikónokat, hablányokat veszed elő. Ilyen kelta, északi folklór?
Így van, északi, meg kelta, ilyen vikinges, meg kelta dolgok is vannak. Az utolsó, leghosszabb mese annak az a cím, hogy a leprikónok átka, és nem tudom, megvan még nektek, ezek voltak ezek a kalandjáték kockázat könyvek, igen, 80-as bizony, években bizony. Én azokat nagyon faltam, imádtam, és ezt egy ilyen módon.
Kicsit ez a magyar Dungeons and Dragons jellegű sztorik voltak, igen.
Így van, ezt próbáltam egy kicsit így szelídíteni és gyerekesíteni, meg hát ez is ilyen verses formában, nibelungizált Alexandrimban van, de ezt a gyerekeknek nem kell tudniuk, és egy ilyen lapozgatós, kalandválasztós mese, ahol a hős viking vitézke így bőrébe bújva dönthetünk, hogy bemenjünk a kocsmába, vagy inkább hajóra szálljunk, kelt a földre hajózzunk, vagy Finnországba, és akkor így alakul a történet.
Egy picit anélkül, hogy bármiféle műhelytitkokat mondanál el, hadd turkáljunk már egy költő műfordító zsebében, hogy tehát azért ezt nehéz, tehát nehezen tudjuk megfogni, hogy él meg valaki, mi az, amiből élsz, mi az, amit nagyon szeretsz csinálni, de mondjuk nincs benne annyi pénz, viszont azt gondolod, hogy ez előremutató, és ezt kell, mi az, amiben viszont úgy meg tudsz élni, hogy tehát, tudom én, egy ilyen mese kötetből, vagy a jogdíjakból, vagy a fellépésekből, vagy a műfordításból, mi az, ami igazán működik irodalmi szinten.
Igen, hát ezek így, amiket elmondtál, ezekből csúrog valami össze, nyilván nem egy olyan nagyon biztos megélhetés a költősködés. Anyukám, amikor már kezdtem ilyen sikereket elérni középiskolás koromban, és nyertem ilyen versíró pályázatokat, és nagyon már kezdett ilyen költői öntudatom lenni, akkor mindig azt mondta, hogy hát jó, ezt a versenyt most éppen véletlenül megnyertem, de a többiek sokkal jobb verseket írnak, és én olyan jó vagyok matekból, inkább legyek bankár, tehát ő már nagyon próbált valami jobb pénzkereső foglalkozás felé terelni. Hát igen, tehát mondjuk, amit a leg amit igazán nagyon-nagyon szeretek, az a versfordítás, és nyilván az a tehát abban van a legkevesebb pénz, tehát ezt tényleg csak ilyen hobbiból csinálom. Nagyon, amiket megemlegettem, ezeket az angol nonsense verseket, limerikeket, stb. Ilyeneket nagyon szeretek fordítani, és ezek nem nagyon, vagy nagyon kevés van ezekből lefordítva, de mondjuk erre nem olyan nyitottak a kiadók, meg nincsen nagy olvasótábor. Én nagyon sok színházi fordítást csináltam, musicaleket is fordítottam nyilván, ott a jogdíjból több bevétel van, gyerekkönyveket is még szerencsére elég sokat vesznek, tehát mondjuk ennyibe szerencsés, hogy én szeretek gyerekkönyveket írni, és abból, és hát igen, elég sok ilyen meghívást kapok könyvtárakba, művelődési házakban, néha fesztiválokra nyáron, és akkor ezekből a fellépésekből is, tehát ezekből, ahogy mondtad, ezekből jön össze.
Mi volt a legnagyobb kihívás?
Hogy hány főállású költő van Magyarországon, akinek ez úgymond megélhetés biztos?
Hát nem tudok számot, az biztos, hogy tehát nagyon szerencsésnek érezhetem magam, hogy nekem ez úgy, mondjuk nyilván a fordítással kiegészítve, hogy magából az irodalomból meg tudok élni. Valószínűleg kevesen vannak, és a legtöbben nem tudom, hát olyanokat szoktak, hogy mondjuk ezeket a tévésorozatokat írják, például sok jeles kortárs író költő, vagy mit tudom, reklámszöveget, tehát nyilván valami mást is kell. Aha. Hát ha már mindegy, akkor hozzátartozik az igazsághoz, hogy én nekem van ilyen kártyaszenvedélyem, és pókerezni is el szoktam járni egyre ritkábban, egy időben azt ilyen
fél profi szinten. Hát a maszadhegyben ez is kiderül.
Még a 2006-ban, meg 2008-ban voltam Las Vegasban, a pókervilágban, és egy időben elég komolyan űztem, és hát akkor abból is mindig pluszba voltam, tehát az még egy kis mellékes kiegészítés.
Uh-huh. Ez ilyen kedélyeket borzoló, nem? Édesanyád, hogy azt mondja, hogy legyen fiam bankár, de költő és kártyás lettem.
Hát igen, szegény anyukám nem annyira boldog ezektől, de most már megszoktam.
Most már talán igen.
Mi az, ami a legnagyobb kihívás volt neked szakmailag? Akár lehet a versi, akár lehet színműfordítás, akár valami?
Hát most nem tudom, hogy egyet hogy ki tudok emelni, hát voltak nyilván ilyen kudarcosabbak, meg voltak nagyon nehéz dolgok. Hát most tényleg a legfrissebb ebben az új könyvben, amit itt egy kicsit föl is vázoltam, hogy egy ilyen, ezt a lapozgatós könyvet, ezt úgy kitaláltam, hogy milyen jó pofa lesz, és nem gondoltam bele, hogy ez milyen óriási munka, tehát hogy az ember egy csomó irányt nyit, hogy erre is lehet menni, arra is lehet, amara is lehet menni, és hogy aztán ez valahogy összeérjen, és egy ilyen egybeolvasható történet legyen, és stimmeljen az összes ide-oda ugrálás, mert kicsit ilyen számítógépes logikája van, de hogy ezt úgy könyvben megírni, és hogy mindig ne legyenek ellentmondások, ott tartson a történet, ahol tényleg tart, tehát hogy ez tök nagy munka volt, most ez a legfrissebb ilyen.
Mikor alkotsz egyébként? Van olyan, hogy mikor van ihlet, vagy csak úgy magától jön, vagy ez jellemző egyáltalán? Van úgy, hogy egyáltalán nincsen, és akkor inkább mással foglalkozol? Ez hogy
igen, lesz, vannak ilyenek, gyakran van az, hogy nincsen, és hát akkor is én azt féltem, hogy nyomatni kell, és akkor valamik összejönnek, amik esetleg nem annyira ihletettek, de később, amikor jön egy ilyen ihletett pillanat, akkor jó, ha van már anyag, amiből össze lehet rántani, tehát akkor is szoktam nyomatni, amikor úgy érzem, hogy semmi jó nem teszem be.
Tudod, hogy ezt a alapnak lesz jó, és majd megalakítani.
Annak jó lesz. És hát általában én ilyen reggel, hajnalban tudok a legjobban dolgozni, de hát mostanában ez nehéz, a három kisfiam van, és ők legalább az egyik általában elég hamar föl kell, tehát van egy ilyen verseny köztünk, aki kell föl hamarabb, de sokszor ők nyernek, úgyhogy ez a reggeli munkaidő ez nem mindig van meg, de egy-két napra el szokott engedni a feleségem hazuló egy hét elején, most is éppen bent vagyok a városban, és akkor tudok intenzívebben dolgozni, különben meg az ilyen lopott időkben, mikor mondjuk alszanak a gyerekek.
Oké.
Hát én folytatnám még, de sajnos nem tudjuk.
Én is csak az órát nézem, és
két dolgot akkor add így karácsony előtt is, ugye az egyik ugye az a Szomjas Troll, a Kis Viking legendárium, ami a legfrissebb kötet, a másik meg hát csak azért, hogy egy kicsit érezzük, hogy miről volt szó, van ez a digitális kor mesterségeiről. Ez egy jópofa dolog, ez ingyenesen elérhető, meg lehet találni.
Hatalmasokat mulattunk rajta, egymásnak mondogattuk.
És a
klasszikust
is. A Maszathegyet, a klasszikust is, természetesen benne egyik kedvenc a Badarmadár Hamarozov. Úgyhogy Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Óriási élmény volt, és hát reméljük, hogy ilyen sok sikert tudunk még majd látni nálad. Varó Dániel költőműfordító, József Attila Díjas költőműfordító volt itt velünk a stúdióban, és az ő hát munkásságáról, meg verseiről, meg legújabb kötetéről beszélgettünk.
Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!